Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, a 27. fejezethez, és innen fogjuk olvasni Isten igéjét. Máté 27, 27. verstől a 32. versig. Máté 27, 27. verstől a 32. versig. Álljunk föl Isten igéje és Isten jelenti tiszteletből, tegyük most ezt így. Így hallgassuk, olvassuk Isten igéjét. Máté 27, 27-től. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetköztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidó királya! Aztán leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy szirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Eddig az igen foglaljátok helyet. Folytatódik Jézus története, a megtörtént események, Máté evangélista szerinti leíratából értesülünk a fejleményekről. Azt olvastuk itt az írásban, hogy a helytartóságra vitték Jézust. A Károli fordításban azt találjátok, ha megnézitek azt a fordítást, hogy az őrházba vitték Jézust. Az eredeti kifejezésből egy római kifejezés sejlik föl előttünk, a pretórium kifejezés, amely jelentett egyrészt katonai őrállomás, másrészt hivatali helyet is, ahol a hivatalnok, a vezető hivatalnok székelt. Legvalószínűbb tehát, hogy az Antónia erődről van szó ebben a igében, és az egész per, amely Pilátus előtt történt, itt az Antónia erődben történt. Megpróbálom életek elteni. Itt az Antóni erődben történt. Ez egy 4 bástyával, 4 toronnyal rendelkező épület volt, amelyet a templom északi oldalához építetett nagy Heródes. Ugye, aki Jézust már születésekor meg akarta ületni. Maga az erődről tudni kell azt, hogy Nagy Heródes ugye politikai, nagy politikus is volt, és nem zsidó származású vezetője volt a zsidóknak, és Rómában szerezte meg a királyi méltóságot a szenátustól. Ebben Spanya volt, ha magyarul, a mai modern nyelven szeretnénk fogalmazni, Spanya volt, protekciója volt Antoniusnál. Nagy Heródes apja és Antonius jóban voltak, és kereste életében is folyamatosan Antoniusnak kegyeit. Antoniusról talán annyit tudunk, ugye, hogy a része volt Julius Cézár halálában, és később ugye Julius Cézár ágyába is befeküdt, Kleopátra ágya volt ez. A egyiptomi uralkodónőnek az ágyába is befeküdt, és a szeretője lett ugye Kleopátra, vagy Kleopátrának Antonius, mindegy, hogy nézzük, tehát nem egy elkölcsös figura volt, de tudott helyezkedni. Nagy Heródes is tudott helyezkedni, mivel a politikusok által megszerzett hatalommal félelem jár. Tehát aki ügyeskedéssel szerez meg hatalmat, nem Isten emeli valahova. Ezzel az jár, hogy az ember elkezdi a hatalmat félteni. Mert nem bizonyos abban, hogy Isten tartja ott, ameddig ott a helye. És aztán, ha a váltásra van szükség, akkor Isten majd mondja, és a legjobb történik vele. Amikor emberi ügyeskedéssel szereznek hatalmat emberek, akkor megélnik a hatalomféltés. No, hát az Antoni erődöt is éppen ebből a hatalomféltésből építette nagy Heródes, nem azért, mint hogyha annyira a pompára törekedett volna. Mérhetetlen mennyiségű vasat és fegyvert, 10 000 katonának elegendő fegyvert halmozott fel az erődben. Attól tartva, hogyha a zsidók föllázadnak ellene, akkor egész nagy számú nem zsidót tudjon felfegyverezni a zsidókkal szemben, és meg tudja védni ebből a brutálisan erősre épített erődítményből a hatalmát, a pozícióját. Úgy építették meg az erődöt, hogy a tornyaiból lehessen nyomon követni, mi történik a templomban. Tehát ha a lázongás törne ki, akkor nagyon hamar be lehessen avatkozni, meg lehessen figyelni a zsidókat és a vallási fanatikusokat is, és azok mozgását is. Az erőd várként is működött, volt benne fürdő, szinte egy palota jellegű ingatlan részek is voltak benne, és katonai barakok is helyet kaptak benne. Valószínűleg ugye Pilátus ebben a vár részben, a palota részben lakott, míg a helyőrség katonái, akiknek a létszáma ekkor elérhette akár az 1000-2000 főt is, ugye nagy zsidó ünnepről van szó, Pilátus Cézáreában székelt egyébként, csak az ünnep miatt jött át az Antóni erődben, hogyha esetleg lázadást törnek a zsidók között, amire egyébként hajlamosak voltak, akkor ott helyben katonai erővel el tudja folytani nagyon hamar és hatékonyan. Emiatt van tehát ő a Páska ünnepen Jeruzsálemben, éppen itt az Antóni erődben. A zsidók vezetői is ide viszik Pilátushoz, élve a lehetőséggel Jézust, hogy a római törvények szerint a halálra ítélését kérjék. János evangélista a 19. fejezet 13-as versben arról is ad egy betekintést, van egy neve ennek, egy arámból átvett neve. Azt mondja, János 19-13, amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és bírói székébe ült. Azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül Gabattának neveznek. Tehát ez a Gabatta azt jelenti, hogy magaslat. Tehát valószínűleg ugye a zsidók így hívták ezt a helyet, hogy a magaslat, ami fölé magasodott még a templomnak is. Maga az erődéként brutális volt. A tornyai 31 és 22 méter magasak voltak. Tehát látványban is elég félelmetes volt. Tehát hogy érzékelhette, aki azt ránézett, hogy azért itt, ha fölemeled a sarkad valaki ellen, akkor a hatalom ellen, akkor bizony nagy, komoly megtolásra számíthatsz. Pál apostol az Antóni erőd lépcsőin mondja el a beszédét, az Apcsel 21.30.40 és 22.24-ben is találkozunk ezzel, amikor is halálra akarják adni, meg akarják ölni a zsidók, és a helytartóság vezetője, az ezredes elfogadja Pált, és Pál kéri ugye a erődbe a bemenet előtt, hogy hadd szóljon a néphez, és akkor hirdeti az evangéliumot, gyakorlatilag elmondja, hogy mi az, amit ő hisz a názáreti Jézussal kapcsolatban, és hogy térjenek meg a zsidók is. Tehát ezzel az erőddel később is találkozunk majd. Ma egyébként csak egy érdekesség, egy muszlim iskola áll ezen a helyen, amelynek udvaráról a ferences szerzetesek szoktak indulni nagypénteken, ugye a Kálvária útjára. Én ugye, mivel nem voltam még Izraelben, ezt nem láttam soha, csak olvastam. Amikor történetet szemléltük, olvastuk, hogy köré gyűltek a helyőrség csapatai. Na, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy több helyiség volt az Antóni erődben, ahol katonákat állomásoztak, és ha megnézzük az eredeti szöveget, akkor a csapat kifejezés az egy, a légiónak 1/10 vagy 1/30 lehet, két szót fordítottak ezzel a szóval, két latin kifejezést. Tehát vagy 300 vagy 100 katona volt az, aki abban a helyőrség részen volt, ahol Jézust elvitték, hogy megkorbácsolják, és megtörtént a kigunyulása, megcsúfolása is. Tehát gyakorlatilag 100 és 300 katona körül lehetett az, aki körülvette őt, azok tolongta körülötte, és ő egyedül volt. Ez, azt is tudni kell, hogy a rómaiak azt gyakorolták, hogy az adott földrészen, a területen élő nem zsidókból verbúváltak hadsereget. Ezeknek a nem zsidókból verbúvált római hadseregbe besorozott katonáknak, parancsnokokat is, tehát kis vezető parancsnokokat is a nem zsidók közül választottak, és csak a főparancsnokság volt római. Miért volt ez? Közöttük éltek, és nagy valószínűséggel utálták a zsidókat. Mert a zsidók is utálták őket. Tehát önmagában már a katonákban is egy ellenszenv volt a zsidókkal szemben. Most gondoljatok bele, hogy ez az ellenszenv hogy csapott át gyűlöletbe, mikor egy zsidó rabbi, ugye ha csak ezt nézzük, hogy Jézus egy zsidó rabbinak látták, kiszolgáltatva láttak maguk előtt. És akkor gyakorlatilag így érthetővé válik az a gonoszság és az a fékezetlen rossz indulat, amely jellemző volt rá. A címét ennek a szolgálatnak elolvashattátok, ugye azt írtam ide ki, hogy Jézus ereje felülmúlhatatlan. Tehát az, amit ő tett, azt senki nem tud utána csinálni, és egyébként elképesztő. Tehát amit ő végigcsinált, az valami elképesztő. De a sátán gonoszságát se becsüljük alá, mert ebből a történetből mindenképpen ez is látszik, hogy az ellenség hogy működik az Isten akaratát cselekedni akaróval szemben. Igen. Jézus háromszor alázzák meg a utolsó napon, gyakorlatilag 24 óra sem telik el, és háromszor verik meg és alázzák meg. Itt azt olvastuk, ugye ez a harmadik ilyen esemény volt a Máté 27-28-tól. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nálcálat adtak jobb kezébe, és térdet hajtva így gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidó királya. Azután leköpték, elvették tőle a nálcálat, és fejéhez verték. Egy fontos igazság az, amit megállapíthatunk, és amire meg kell állnunk, amikor ezeket az eseményeket olvassuk, és ezekkel az eseményekkel szembesülünk. Jézus, amikor a Getsemáné kertben imádkozik, kiemlékszik az imádságára, hogy hogyan is imádkozott.
Mondd? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem...
Igen, ha lehetséges, vedd el tőlem, tehát ne kelljen kínom a porra, tehát ne kelljen végigmennem azon az úton, amit látok, hogy következik, de ne úgy legyen, hanem, amint te. Mi az, amit itt Jézus megértett, vagy olyan megerősödött a Getsemáné kertben? Hogy mi az Isten akarata az ő életével? Így van? Emberek azt gondolják, hogy az életben a legnehezebb dolog megérteni, mi az Isten akarata. Néha keresztény emberek úgy gondolják, hogy a legnagyobb harc azzal jár, hogy el tudjam venni, hogy mi az Isten akarat az életemben. Jézus példájából pedig azt látjuk, hogy nem. Amikor azt látjuk, hogy Getsemáné kert, ugye neve olajprést jelent, és ott kimondja Jézus azt, hogy amikor másodszor imádkozik, majd harmadjára ugyanígy, Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, azaz nem lehet másként, hanem ki kell innom, azaz meg kell velem történjen mindannak, amit terveztél felőlem, legyen meg a te akaratod. Na most ugye, furcsa dolog ez, mert sokszor a keresztény ember küszködik azzal, hogy megértse, mi az Isten akarata az életére. Így van? Igaz? Küzdelem, nem? A bizonyos szituációban mit akar Isten, hogy cselekedjem? De nem ez az olajprés. Tehát nem ez az a pont, ami a legnehezebb, hanem az engedelmesség. Azaz tökéletesen végigmenni azon az úton, amelyre vonatkozóan azt mondta Isten, ez az én akaratom a életedben. Na ez a nehéz. Tehát ha az olajprés szimbolikus jelentését megpróbáljuk megérteni, akkor az nem a Getsemáné kert közvetlen imádsága alatt teljesült be, az csak a belépés volt ebbe a présbe. A prés szorítása a következő órákban következett. Méghozzá nem is kismértékben, hanem brutálisan. Milyen a mai keresztény? Sportot űz abból, hogy megértse Isten akaratát, de abból is, hogy ne engedelmeskedjen. Mert amikor elkezd Isten akaratában járni, belép a présbe, és tapasztalja, hogy ez sokkal nehezebb, mint amikor böjtöltem és imádkoztam azért, hogy megértsem, hogy mi az Isten akarata. Jézus nagyon rövid idő alatt, akkor néhány óra lefogása alatt, még 24 óra sem telik el, háromszor verik meg és alázzák meg. Az első eset, amikor a főpap palotájában a kihallgatás követően Máté számol be róla, ez történik vele, Máté 26:67-68. Aztán szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. És ezt mondták, profétáld meg nekünk. Krisztus, kiütött meg téged. Majd Herodes Antipászhoz küldi át Pilátus, és különös dolog, ugye, hogy utálták egymást. Tehát Herodes Antipász, abban az időben Nagy Herodes fiáról beszélünk, Galilea és Perea uralkodója volt, Jeruzsálem és Júdea pedig római fennhatóság alá tartozott, tehát ugye a apja korábbi birodalma csak töredékesen volt az övé, és hát nyilván hatalmi rivalizálás is jelentkezik két ilyen magas beosztású istentelen ember között, és utálták egymást, és akkor Pilátus átküldi ugye Herodes Antipászhoz, hogy hát itt van egy galileai, ugye a názáreti Jézusnak hívták, Názáret Galileában van. Itt van egy galileai ember, akit te azért csak jobban ismersz, hisz te ott vagy a király. Hát old meg te ezt a problémát. És akkor amikor Jézus ott van Herodesnél, Herodes próbál ugye valami csodát látni, mert annyi alázat nem volt benne, hogy elmenjen bármikor is, amikor Jézus prédikált. Tehát ő nem ment el egyetlen összejövetelre sem, ami Galileában volt, és ezért örült neki, hogy most Jézus oda jön a helyébe. Hát mégiscsak ő a hatalmas, és akkor a hatalmasnak jár az, hogy az Isten a csicskája legyen. Furcsa, amikor hatalom van valakinek a kezében, oly mértékben torzíthatja az elmét és az értékrendjét, hogy azt hiszi, hogy mindenki alá van vetve. Még az Isten is. Sajnos el lehet jutni a hatalomnak olyan mámorába, amikor emberek féktelenné kezdenek válni, és sok-sok embernek okoznak gyötrelmet és fájdalmat ebben a féktelenségükben, istentelen állapotukban. És Jézus egy szót sem szól, mivel nem a messiási küldetésére vonatkozva érdeklődött Herodes, de sem szenzációt akart látni. Valami nagy durranást. Jézus nem szól neki, nem válaszol, és azt mondja itt az írása Lukács 23:11-12-ben. Herodes pedig katonai kísérletével együtt megvetően bánt vele, kigunyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Herodes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, előtte ugyanis haragban voltak. Gyűlöljünk valakit együtt. És majd az Antóni erőt katonái, római katonái, akik ugye, mint mondtuk, ugye nem római polgárok voltak elsősorban, hanem besorozott római katonák. Tanúságos a mi számunkra abból a szempontból is Jézus példája, hogyha azt nézzük, hogy van valaki, aki elkötelezi magát, hogy meg akarja ismerni az Istent. Követni akarja az Úr Jézust. Vagy elhajlott az Isten kegyelmétől, felrocsulott az ördög csapdájából, és elhatározásra jut, hogy követni akarom az Úr Jézust. Szakítani akarok a régi életemmel, és követni akarom őt. És meglepődik, amikor a korábbi rabtartója felvonultat vele szemben minden lehetséges módszert és módot, hogy eltántorítsa őt attól, hogy az Isten akaratát cselekedje. A názáreti Jézussal is ugyanez megtörténik. Az ellenség az övéit felhasználta arra, hogyha lehet útközben megtörje a názáreti Jézust, és visszafordulásra kényszerítse. És ezt vele megtette, akkor valamilyen mértékben veled is megfogja, és velem is. Nem ahhoz kell isteni erő, amikor elhatározásítunk a szívünkben, hogy az Urat követjük, hanem hogy maradjunk meg az úton. Néhány ember zavarba esik, amikor bűnbánatot tart, megtér, és elkötelezi magát Krisztus útján, és elkezdődik a tánc. És olyan harcokba kerül, amire nem számított. Miért? Mert megfelelkezett arról, hogy milyen gonosz a sátán. És hogy ő nem engedi egy könnyen azt, aki az övé volt valamikor. Igaz ez? Igaz ez? De Jézus példája adjon nekünk erőt, hogy ő végigment ezen az úton. Meg tud érteni bennünket, és meg is tud tartani. Ha valamikor közel kell lenni Jézushoz, az nem akkor van, amikor elveszük az ő akaratát. Hanem amikor abban járunk. Talán még sokkal inkább szükségünk van a szoros közösségre vele, amikor járunk az ő útján, mint akkor, amikor imádkozunk és bőjtőnünk, hogy mi az Isten akarata. Hogy megmaradjunk az úton. Néha mi másképp csináljuk. Tegyük a szívünkre a kezünket. Buzgón könyörgünk és imádkozunk és bőjtőnünk, hogy megértjük Isten akaratát. És aztán, amikor megvan, úgy gondoljuk az, hogy megvalósul magától. És hogy lazítunk. Lazítunk a dolgokon. És akkor bekerülünk a pofozógépbe, és azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok. Mit is mondott Isten? Vagy most hol is járok? Vagy most ki vagyok? Hívő vagyok? Vagy én nem is vagyok hívő? A király kigúnyolásának vagyunk tanúi ebben a felolvasott ige szakaszban. Brutálisan megkínozták testileg Jézust, ugye többször megverik, aztán brutálisan, súlyosan megkorbácsolják római korbácsolással, amely rengeteg eleven sebet ütött a testén, szétszaggatta a húsát, izmait. És ezt követően, amikor ezt a brutális korbácsolást túléli, véző testtel, jön még a lelki megaláztatás. A testi és a lelki megtöretés. A sátán nem hagy ki semmit, hogy apróra törje, ha csak lehet, a Krisztus követőjét. De ne feledd el, Jézus hatalma elképesztő. Tehát nem hihetetlen. Tehát amin ő átment, és hogy ő megmaradt az úton, és mi őt követjük. Ő él a szívünkben. Ezért mondja az írás. Nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. Láttuk a katonáknak a gonoszságát, ugye, hát gondoljunk bele a katonák helyzetébe. Kiszolgáltattak nekik egy bűnözőt. És ugye, tudjuk azt, ha emlékszünk, a legutóbbi találkozáson mondtam, hogy a római korbácsolásnak nem volt mértéke. A zsidók 50-1 botozást engedtek, hogy ne halljon bele a elítélt. A rómaiaknál nem volt ilyen korlát. Tehát addig ütötték, ameddig szuszogott, sokszor megölték a korbácsolással. Tehát nagyon megverték Jézust. A hatalom találkozása az elesettel lélektana. Ugye egy katona hatalmat kap és fegyvert visel. Önmagában, ugye ez egy tekintély, tehát akkor kivezényelnek egy katonát és egy ellenséges területre, ha valaki történelmet kicsit olvasott vagy tanult, akkor tudja, hogy mennyi gonoszságot követtek el a katonák. Az elesettekkel, a védtelenekkel szemben. Na hát akkor mi legyen egy hívő ember, legyen katona? Én ezt nem tudom mondani, hogy ne legyen katona. Már csak azért sem, amikor a bemerítő Jánoshoz mennek a katonák, akkor ő nem azt mondja neki, hogy szereljetek le. Mert hát tisztában vele, hogy honvédségre szükség van, és ha már itt március 15-ig említve lett, ugye, az egy vér nélküli forradalomnak indult, és eszükben sem jutott vért ontani, és majd az áprilisi törvények ugye vér nélkül kerültek elfogadásra, nyilván kellett a nemzetközi eseménysorozat, tehát egy olasz és egy bécsi forradalom híre, meg ténye, de nem volt szándékuk ölni, hanem megvédeni a hazát. Volt szükség, ugye első körben a Habsburgok által felbújtott Jelasics horvát bán 30-35 ezres seregével szemben. Tehát katonaságra mégiscsak szükség van, honvédelemre. Nem hódító hadjáratokra, hanem honvédelemre, akik megvédik a földet és az otthont, amelyet Isten rendelt. És nyilván ennek aztán egy csomó etikai vonzata van, bibliaetikai vonzata is van, hogy mit tehet egy katona és mit nem. Tehát lelőheti az ellenséget, vagy nem. Most ebben nem akarok belemenni. De egyébként érdemes ezen elgondolkodni. Most nem vagyunk ebben a helyzetben konkrétan, de kétségkívül kerülhetünk. Nem vágyom rá. Szóval, mit mond a katonáknak? Lukács 3.14, mármint bemerülti János. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? És nagyon érdekes, amit válaszol nekik Jézus, vagy bemerülti János. Ezt felelte nekik. Senkit se bántalmazzatok. Meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Hát ugye tudjuk, hogy egy hódító sereg, aki legyőzött ellenség fölött van, kifosztotta, megerőszakolt az asszonyaikat, bántalmazta, megölte, kénye kedvére bánt vele. Ugyanezt látjuk a római katonáknál Jézussal szemben. A romlottságát, a hatalom romlottságának megjelenését látjuk Jézussal szemben. Pont az ellenkezőjét. Annak, amit bemerítő János tanít a katonáknak, és javaslom megszívlelni minden keresztény katonának és rendőrnek Jézusnak ezt a tanítását, amelyre különösen akkor lesz szüksége, amikor olyan szituációba kerül, amikor esetleg idegesítheti is a legyőzött ellenfél, vagy az erőtlenebb ellenfél. Kellően árnyaltan fogalmaztam szerintem. Oké. Jó. Tehát kegyetlenné teheti a szívet az, ha gyengébbel találkozik valaki, vagy látszólag gyengébbel találkozik valaki, és neki hatalma van. A krisztusi evangéliumi lelkület azonban a gyengét felemeli, oltalmazza és védi. Levetkőztették Jézus, bíbor színű köppenyt adtak rá. Többféle ábrázolást találunk Jézussal kapcsolatosan. Az eredeti szövegben egyértelműen katonai köpenyről van szó. Tehát vettek egy rossz, lukas, elhasznált, ócska katonai köpenyt, és azt rátelítették Jézusra, na itt van a palást a zsidó királya. Gúnyból tették ezt. Aztán tövisből fontak koronát. Nyilván nem a fájdalom okozás volt az elsődleges szempont, hisz brutálisan megkorbácsolták, tehát már olyan sokban nem lehetett jobban kínozni. Itt a gúny jele volt, hogy megkoronázunk téged, zsidó király, ezzel a gazzal. Nyilván ejtett sebet a testén, és vért, és nyilván fájdalmas volt. De értitek, hogy a korbácsoláshoz képest ez nem olyan arányú. Itt a gúny volt, hogy megkoronázunk téged, zsidó királya. Aztán nátszálat tettek, úgynevezett buzogányt adta a kezébe. Ez meg ugye a hatalom szimbóluma volt. A maga a jogar, a király jobb kezében a hatalom szimbóluma volt, és ezt adták a király jobb kezébe, vagy a zsidó király jobb kezébe gúnyként. Na itt van a te hatalmad. Ennyit ér a te hatalmad, mint a nátszál. És aztán térdet hajtottak, és azt mondja az írás, hogy így gúnyolták őt. Üdvözlés zsidó királya. Két lehetőség is van erre, hogy hogyan történhetett. Ugye az Ave Cézár a császárnak szinonimájára volt ez a köszöntés. De a jelentése a szónak azt mondja, hogy örülj, zsidó királya. Örülj. Ugye ez is egy nagyon borzalmas lelki terror. És miután a zsidók elutasítják a megváltót, a messiást, a Krisztust, most a pogányok is elutasítják. Tehát még mielőtt megállnánk a Pilátus bírói szék előtt, látnunk kell, hogy a pogányokból lett haderő tagjai ugyanúgy elutasítják a messiást, a Krisztust, mint ahogy elutasították a zsidók. Ott vagyunk bennük mi is. És aztán mondja az írás, hogy leköpték őt. Keleten volt szokás, hogy csókkal köszöntötték, a hódolat csókjával, a tisztelet csókjával köszöntötték a királyokat. Vélhetően emiatt is jelent meg ez a leköpték, és nyilván a leköpni valakit a legnagyobb megvetés, amikor köpnivaló, ugye van ez a magyarban is ez a szó, hogy te köpnivaló, hogy te egy alávaló vagy, nem vagy méltó, hogy emberek sorába tartozzál. Tehát a legnagyobb megvetésnek a jele volt az, amikor leköptek valakit. És ugye ezzel szemben olvassuk az írásban, a második Zsoltárban, a 12. versben, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, ugye az életutatokon. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Megint itt a Krisztushoz való viszonyunk, ugye, hogy csókoljuk a fiút, azaz tiszteljük a fiút. A tisztelet jelenti az engedelmességet, a hódolatot. Vagy leköpjük a fiút, azaz megtagadjuk őt, és hátat fordítunk neki. Ez a két kép. És mondja a Zsoltár, hogy a viszonyulásnak kétféle kimenetele van. Aki hódol, aki tiszteli a fiút, aki imádja a fiút, az megmenekül, mert hozzájött. És aztán olvastuk, hogy elvették a nátszálat a kezéből, és a fejéhez verték. Ugye ez is egy dolog, hogy a nátszál, mint mondtuk, a jobb kezébe adták a joggard gyanánt, és amikor elvették tőle, akkor azt jelentette, na, ennyi a te hatalmad. Ennyi a te hatalmad. És mindeközben pedig megdöbbentő, ha mi tudjuk, hogy az Istenről van szó. Tehát a názáreti Jézus Isten volt. Ő fölvette az emberi testet, de csak hasonlóvá lett emberekhez, nem lett egyenlő az emberekkel. Ő isteni hatalmának teljességében volt. Szóval gondoljatok bele ebbe. Tehát ő nem csak egy ember volt, aki ki volt szolgáltatva hatalomnál fogva, és hát muszáj volt neki ezt átélni, mert már a Getsemáné kertben így bement a présbe, és úgy volt, bármikor elpusztíthatta volna az egész római haderőt, meg mindenkit, egy szavába került volna. Mondja is a 12 sereg angyalnál, és többet parancsolhatnék, mert mind alám van vetve. Nézzétek meg a zsidókhoz írt levél első fejezetét, hogy ír a szolgáló lelkekről, akik alá vannak vetve a názáreti Jézusnak, a Messiásnak, a Krisztusnak. Tehát gondoljatok bele, hogy hatalma teljességében van, és azt írja róla Ézsaiás próféta 53.7. versében, amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. És megint nagyon fontos tanítás a Krisztus követő keresztjénnek, hogy hogyan viselkedjen a prés alatt, amely esetleg Isten belengedi az életében. És nyilván Jézus hatalmának teljességében van, mi meg emberek vagyunk. Ő emberi formában jött el, mindent vállalva, amit te érezhetsz és én érezhetünk, de isteni hatalmának teljességében is. Tehát mi nem tudunk ilyen tökéletesek lenni, de fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan viselkedünk a prések idején. Maradunk alázatban, vagy visszavágunk, kiugrunk, ügyeskedünk, balhézunk. Hányszor átélted már, ha jársz az Úrral, hogy amikor a Szentlélekre figyeltél, és előrengetted az Istent, milyen győzelmeket aratott neked? Igaz? Hogy a Szentlélekre figyeltél, és azt mondta a Szentlélek, várj. De annyit vártam, Uram. Nem baj. Várj, az Úr harcol érted. És eljött az ideje annak, amikor megmutatta Isten az ő dicsőségét. Ki az, aki átért már ilyet? De bizonyára olyat is átéltetek már, amikor kiugrottatok, vagy kiugrottunk, és átvettük az irányítást. és lázadoztunk, és kiabáltunk, és emberekkel veszekedtünk. Mit mond Pál apostol? Nem emberek ellen van. Nem test és vér ellen. Pontosan így fogalmazza, van neked tusakodásod. Vannak dolgok, amik embereken keresztül érkeznek az életünkbe. És nagyon kemények. De Pál azt mondja, értsd meg, szellemi erők mozognak. Ha te Krisztust akarod követni, értsd meg, a sátán nagyon gonosz. Nagy erővel próbál eltántorítani. És csak Krisztusban van hatalom és erő arra, hogy átmenj rajta, és megmaradj benne. Nagyon szerettem, ha éneklik ezt az éneket, hogy fiad vagyok. Örültem, nem beszéltünk róla. Csak mondtam, a mai prédikáció ez a dal nagyon jó. Míg jó dolgom volt, addig azt gondoltam, hogy hűséges maradok, és nem tántorodom meg. De amikor eljöttek a bajok, a problémák, akkor kiderült, hogy mit is jelent nekem a hűség. És az én hűségem meddig tart. Így van? És ne feledd el, ha te Krisztust akarod követni, jönni fog a prés. De a győzelem is. A diadal is. Mert a Golgotával nem ért véget a Jézus története. Tehát ő nem csak addig ment el, hogy megverték, háromszor kigunyolták, megalázták, és felszegezték a fára, hanem elmozdult a sírkő, és megtörte a halál erejét, feltámadt és él, és uralkodik, és a Biblia azt mondja, hogy hatalmak, erők, láthatók és láthatatlanok mind meghajtják magukat. A Jézus neve előtt, azaz, ugye, héber gondolkodásból van, az ő személy előtt, aki ő, a Mesiás, a király. Ő alázatos maradt. Ez nem divat ma. Nagyon messze áll az emberi természettől az alázat. Nagyon messze áll az emberi természettől a várakozás, főleg a hosszú várakozás. Hosszú várakozás nekünk az. Nagyon messze áll tőlünk. Nem, nincs időnk, nem érünk rá. Nem érünk el imádkozni, meg Bibliát olvasni, meg keresni másokkal az Urat, meg egyáltalán értelmezni a helyzetünket, az életünket. Nem érünk rá, annyi mindent csinálni kell. De Jézustól tanulhatunk. Jobb, ha az Úrhoz megyünk, amikor valami nagyon nehéz. És megkezdjük, Uram, vétkeztem? Bűn van az életemben, azért sújtanak a csapások? Mutasd meg, tisztíts meg, mert lehetnek rejtett vétkeim, titkolt bűneim, amit nem is látok, nem is értem. Kész vagyok megtérni. De nem csak emiatt érnek embereket nehézség és harcok, hanem az engedelmesség következtében is. Igaz? Így van? De ezen az úton menve lehet megtapasztalni az Isten dicsőségét, diadalát és győzelmét. És így lesz nagyjá a mi életünkben Jézus Krisztus neve. És nem az egónk növekszik vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Ugye csak a köpeny levétele, nem kell nagyon messzire menni, egyszerűen belátható, hogy egy eleven vérző, sebekkel teli testre telítettek egy ilyen piszkos köpenyt, amelynek a szövetei ugye beragadtak a sebekbe, és ha neked volt, meg kötöztek ilyen eleven sebet, égett sebet, vagy valamit kötöztek, akkor azért ugye egy kisebb sebfelületen is, mikor ugye letépik azt a gézlapot, az milyen fájdalom. És gondoljatok bele, hogy Jézus a testére ráragadt ez a eleven sebekre ez a köpeny, beleragadt a sebekbe, és akkor ezt levették róla, lecibáltak róla. Szóval az újra feltépte a sebeket, és újra vérzett. És János följegyez egy mondatot, amit Pilátusnak tulajdonít, Munkácsi Mihály, Krisztus trilógiájának a második festménye, az Ecce Homo, íme az ember. A János 19.4-től terülő szakaszból vette a mondatot és a témát Munkácsi. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, már megkínzott Jézus. Már a megvert Jézus, a megalázott Jézus, tele sebekkel, tövis koronával Jézus. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona, a bíborruha, Pilátus így szólt hozzá, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszíts meg! Pilátus pedig ezt mondta neki, vegyétek át ti is, feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszolnak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. És ugye erről már beszéltünk az elmúlt találkozáson, hogy milyen démoni tevékenység is folyt. Hát mit is jelenthet ez? Gondolkodjunk el együtt ezen a kifejezéssel, hogy íme az ember. Mit jelent szerintetek? Hogy értsük ezt, Pilátusnak ezt a mondatát? Biztos van ötletetek. Nincs rossz válasz. Aha. A szenvedése miatt, mint ha valaki közülünk való lenne. Íme az ember, így érted. Van-e más?
A jelleme, tehát egy igazi nemes jellemű valaki ebből a nagy ronda csőcselékkel és közepén, na itt egy igazi korrekt nemes jellemű valaki, aki tisztelni kell, fel kell nézni rá, és akkor
a jellemére utalhatott, hogy itt van egy tiszta jellemű, akire föl kellene nézni. Van-e más? Ettől eltérő. Pilátus úgy találta, hogy egy ember, nem Isten. Nagyon jó gondolatok, és biztos, hogy sok minden lehet még. Érdemes elgondolkodni, mert Pilátus mit tudott és mit látott. Ugye hallod dolgokat, de mit fogod fel ebből nem tudjuk. És igazán bizonyára exakt és teljesen pontos választ erre a kérdésre nem tudunk adni, de mégis érdemes rajta elgondolkodni, hogy mit jelent ez nekünk. Néhányat én is fölírtam a lehetőségek közül, ami eszembe jutott. Íme, nem látjátok, hogy ő is egy közületek? Miért akarjátok hát megölni? Hát zsidó, közületek való. Hát nem értitek? Hát ti tanítótok, a ti királyotok. Hát megőrültetek? A maga fajtáját még az állatok is védik. Hát ti emberek, megölitek a közületek valót? Érítségből? Na hát erre is az ember képes. Az állatvilágban ilyen nincs. Nem is tudomásom szerint. Nem vagyok zoológus. Rivalizálás nyilván megjelenik meg, területvédelem, stb. De ilyen típusú irítség és ilyen típusú gonoszság, hogy csupán azért, mert így vagyok rá, megöljem, és nem egyéb érdekek, megdöbbentő. Aztán íme lássátok, megalázva, megtörve, megkínozva a názareti Jézust. Ez nem elég nektek? Íme, megverettem. Össze van törve. Megtörve testében, lelkében. Nem elég? A halálát akarjátok? Nem elég ez nektek? Aztán nyilván bizonyára van egy távolabbra mutató értelme is, amiből inkább már következtethetünk. Íme, lássátok őt, mint aki felvette az emberi létet, és megmutatta, milyennek teremtette Isten az embert eredetileg. És ugye itt térünk vissza, amit te mondtál, hogy íme az ember, ilyennek kéne lennünk. Nekem is, nektetek, nektek is. Ti irigyek vagytok, én meg hatalomféltésből. Meg fogom ölni. Mi ilyenek vagyunk. És ő, és még nem hallották, imádkozni a kereszten. És másik íme, lássuk magunkat, az embert, amely messze szakadt el teremtőjétől, és milyen gonoszszá romlottá vált a szívünk, lelkünk, és miattunk, értünk, és helyettünk kell szenvedni az Isten fiának, az ember életistennek. Jelentheti ezt is nekünk. Az utolsó versben ezt olvastuk, kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Tiziano festményét látjátok, így képzelte ezt el, velencei reneszánsz festő. 1565-ben festette a festményt, ahogy Szirénei Simon leveszi Jézusról a keresztet. Nézzük egy kicsit mögé ennek a történetnek. Sziréne észak-afrikai város, Líbiának egyik városa, tehát elég messze feküdt Jeruzsálemtől. Valószínűleg Szirénei Simon megtéve ezt a hosszú utat, sok száz kilométert, az ünnepre érkezett Jeruzsálembe. Zsidó ember volt, és tudta, hogy a péntek este jött, ugye, a húsvéti vacsorát csak tisztán eheti meg. Ismerjük a törvényt, ha valaki egy tisztátalanhoz ér, itt meg egy elítélt bűnözőt látott, és a véres keresztjét kellett átvennie, tehát annál nagyobb csapás el se képzelhető. Tehát azt jelentette, hogy ő nem ehet a húsvéti vacsorába, ki marad az ünneplésből. Jött több száz kilométert, és hiába. Azért ez nem lehetett kellemes érzés az ő számára. Az Apcsel 6-ban tudunk ciréneiekről, akinek zsinagógájuk is volt Ciréne városában, tehát ebből látjuk, hogy nagy számú zsidóság élt Észak-Afrikának ebben a városában. Apcsel 6:10-ben olvasunk róla. Márk, aki Krisztus után 50-es években írta az evangéliumát, azt is leírja, hogy ennek a Simonnak van két fia, Alexander és Rufus. Hát honnan került ide 50-ben már, 51-52-ben Márk evangéliumában név szerint is Simonnak a fia, a két fia? Hát valószínűleg úgy, hogy ismerték az apostolok őket, mert ez egy keresztény család lett. Valószínűleg Simonnak a fia is megtértek. És látszólag egy óriási veszteség, ami éri őt. Nem ezt tervezte, nem erre készült. Ő találkozni jött az Istennel. És úgy gondolta, hogy így nem lehet. De mégis úgy találkozott Istennel, hogy nem is gondolta. Amilyen módon nem is tervezte. Beszéltünk már róla a korábbi biblia tanulmányaink során, hogy Jézus ugye 30 éves koráig kemény fizikai munkát folytatott. Tehát nem egy bodiszalomban kigyúrt férfi teste volt, hanem erős volt. Tehát nem azt mondom, hogy bodiszalomban nem lehet erősnek lenni, hanem hogy ő a munkát, tehát a fizikai munkától, a kétkezi munkától normális módon megerősödött férfi teste rendelkezett. Tehát valószínűleg ugye egy keresztgerendát kellett neki vinni, egy párat megmozgatott az építkezések meg a munka során, föl is pakolgatta, meg el is rakogatta, ebben biztosak lehettek. Tehát valószínűleg az a kereszt gerenda, amire keresztre feszítették, nyilván valószínűleg vízszintes gerendát kellett vinnie, amit aztán fölülesítettek egy oszlopra, ami valószínűleg T-alakú volt, nem is biztos, hogy kereszt alakú volt, de hát keresztbe tették rá, ugye, mint a részkígyót Mózes idején. És hát elbírta volna. Miért nem bírta el? Hát mert vérzett. Majdnem elvérzett teljesen. Lelkében, fizikailag meggyötörték. Majd 24 órája nem aludt. Nem evett. Folyamatosan inzultálták. El volt gyengülve a testében és lelkében. Tehát a lélek, úgy értsétek jól, tehát a fájdalom, a csalódás azért az átjárta őt. Az Júdás árulása, ahogy vele beszéltek, nem hagyta hidegen. De gondoljuk azt, hogy Jézus ezt teljesen hidegen hagyta, hogy ez nem fájt neki, ahogy látta, hogy azok, akikért eljött, a halálát kívánják. Ezt neki át kellett élnie. A lelkében is. Sziréné Simon így került Jézus közelébe, hogy Jézus összeesett a kereszt a súly alatt, áttették Simonra és mellette, hogy utána kellett vinnie Jézusnak ezt a keresztfát. Igen. A Simon valószínűleg nem ment volna fel a Golgotára. Tehát ő mást akart, ő menni akart valószínűleg bérelt szállására, ahol ő lehet a családjával, de mindenképpen a zsidó hittestvérével ő ünnepelni akart. Tehát ő valószínűleg nem ment volna fel egy bűnözőnek a kivégzésére. De így, hogy rárakták a keresztet, és el kellett vinni a Golgotáig, Ott kellett lennie, végig kellett néznie, és meg kellett hallgatnia Jézus imádságát. És látnia kellett, hogy valaki a saját hatalmában lévén leteszi az életét. Ami soha nem történt, hogy valaki eldönti, hogy most halok meg. És azt mondta, most elvégeztetett. Kilelt a lelkét és meghalt. Tehát valószínűleg ez a találkozás Szirinei Simonnak volt az Istennel való találkozás. Amilyen módon és mértékben ő zsidó emberként soha nem találkozott még az Istennel. Felismerte Krisztusban a Mesiást. Látjátok, hogy a kereszt hordozás nehéznek tűnik. Nem kívánatos. Kényelmetlen. Úgy tűnik, hogy a terveinket keresztül húzta az Isten. Ránk rakott egy nagy keresztet. De milyen csodálatos, hogy éppen ez a kereszt kellett Simonnak, hogy találkozzon. Jézus közelébe kerüljön. Legközelebb volt hozzá. Senki más nem volt annyira közel, mint ő. Hogy áttette, átadta, ott volt, amikor szegezték. Mind, és a némaság nem átkozódott, nem gyalázott senkit. Hát szerintem ez lenyűgözte őt. Hogy micsoda hatalom, micsoda erő van ebben az emberben. Ember ilyen hatalommal nem rendelkezhet. Mert ne felejtjétek el, a katonáknál néztük, hogy fel voltak fegyverezve, és hatalom volt náluk, és milyen kegyetlenek voltak. Jézus fel volt fegyverezve szellemi értelemben, és teljhatalma volt. És mégis hogy viselkedett. Úgy, hogy tanítja. Tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. A szelídség kordában tudja tartani a hatalmat. Irányba tudja állítani a hatalmat. Jótékony hatással tud lenni a hatalom rajta keresztül. Bármilyen helyzetben is kapja a hatalmat egy Krisztus követő keresztény ember. Nyilván Istentől kapja, és nem ragadományként szerzi. És Szirinei Simonon keresztül belép az evangélium, a szabadítás a fiai és a családja életébe. És Márk már úgy tudja, hogy ennek a jó embernek van két fia, aki nagy valószínűséggel ismert volt a keresztények között, akik szintén megtértek, és sokkal többet kaptak, mint egy rituális vacsora, amit évenként lehet ismételni. A kereszt hordozás néha nehéznek tűnik, de a hit szemeivel túlláthatunk az adott helyzeten, és bár nehéz megállni az ellenség Krisztustól elsodorni akaró gonoszságával szemben, aki a megpróbáltatás közepette, azt súgja neked, Isten kegyetlen. Az Úr nem figyel rád. Magadra maradtál. Gondolj, emlékezzek Jézus élethelyzetére. Mindennek vége. Ebből nem jössz ki? Mi értelme így hívőnek lenni? A testvéreidre sem számíthatsz. Egyedül maradt Jézus, nem? Mindenki elhagyta. Csak a szenvedése közepette a Golgota felé haladó Krisztus némaságára, ha erre figyelünk. Ha csak ezt látjuk, hogy Jézus néma, ebben az élethelyzetben elbukunk. Vegyük észre Krisztus mindenek feletti hatalmát, és azt, hogy értünk hallgatott. Tehát ő azért nem szólt, és azért hallgatott, hogy bennünket megmentsen és megváltson. És ez a hallgatás idején, amikor úgy tűnik, hogy Isten hallgat, ez rendkívül erőt fog neked adni. Hogy Jézus, amikor hallgatott, akkor nem volt tétlen, hanem a megváltás legcsodálatosabb művét vitte véghez. Érted és értem. Néha mi kétségbe esünk, amikor úgy érezzük, hogy Isten nézi, hogy hordozunk a keresztet, és nem mond semmit. De a hallgatása a te szabadításod. A megváltásod. Az együttérzése. A melletted állása. Soha nem hordozol ezt a keresztet egyedül. Szirinei Simon csak egy fadarabot vitt. Amikor Jézus vállára levették a keresztet, ő akkor is hordozta. Azt a keresztet, amit ő hordozott, azt tőle átvenni senki nem tudja. Az a kereszt a te bűneid és az én bűneim súlya. Szilinei Simon azt átvenni tőle nem tudta. Mert ő is egy bűnös ember volt csak. Csak egy fadarabot vitt. A súlyos keresztet csendben némán Jézus hordozta, érted? És amikor hallgat az Isten, úgy látszik, úgy tűnik, akkor ne feledd el ezt a hallgatást. A hallgatás a szabadításod. Nem a tétlensége az Istennek. Isten nem kénye kedvére örül annak, hogy te szenvedsz és hordozod a te keresztedet, a te nehézségeidet, hanem veled együtt küzd. Szirénei Simon úgy tűnt, hogy Jézusnak segített. Nem, ő segített Jézusnak. Jézus segített rajta. És nem sokára talán ez a magában zsörtölődő zsidó ember ezt felismerte. Így járunk mi is. Néha talán zsörtölődünk, zúgolódunk magunkban, és aztán elérkezünk a felismerés pillanatához, a Golgotai kereszthez, a feltámadás sírjához, és azt mondjuk, Uram, köszönöm, hogy nem rövidítetted meg ezt az időszakot. Soha nem változtam volna meg, ha nem engeded meg az életemben ezt a próbát. Soha. Olyan romlott lennék, mint voltam. Milyen kegyelmes vagy hozzám, hogy némán tűrtél, agyon nem csaptál, isteni hatalmadat visszafogtál, amikor én zúgolódtam, és tetted a hallgatásodat, értem, hordozva az én keresztemet. Az én bűneim súlyát. A hallgatás nem csapás, hanem a legnagyszerűbb isteni kegyelem jele. Isten bátorít bennünket, hogy ha eldöntöttük, hogy őt akarjuk követni, az ő fiát, Krisztust akarjuk követni, akkor mélyedjünk el az ő szent igéjében. Teljünk meg az ő beszédével. Töltsünk időt az ő igéjével. Olvassuk az ő igéjét. Együk meg az ő igéjét, tanulmányozzuk az ő igéjét, keressük a lehetőséget, amikor testvéreinkkel együtt beszélgethetünk az igéről, olvashatjuk együtt az igét. Mi a férfiaknak problémát okoz, hogy tarts a csendességet a családba. És az a helyzet, a férfi testvérem, ha én azt gondolnám a családi állítatról, hogy nekem föl kell készülni 4 órát előtte, és akkor le kell ültetnem az egész család, és prédikálni kéne nekik 1 órát, én ezt tök idétlennek tartanám. De szerintem ők is. Hogy felállnék a vasárnapi asztalnál, nem esztek addig, míg a mai üzenetet végig nem hallgatjátok. Egyébként prédikálok mindjárt a gyülekezetben is, de ez most nektek szól. 4 órát készültem, figyeljetek. Szerintem ez marhaság. Az azonban, hogy vegyétek elő az igét, és olvassátok együtt, abban élet van. Szellemi áldás van. Isten jelenléte jelenik meg abban a családban, ahol nyitott Biblia van. És együtt olvassák. Nem kell semmi nagy hókusz-pókusz ehhez. Olvassad az igét. Milyen imatémátok van? Mi történt veled? Miért imádkozunk a gyülekezetben? Mikkel küzdünk? Imádkozunk érte? Vannak-e testvéreink, betegek, harcok között lévő, akikről tudunk? Vannak-e elveszett lelkek körülöttünk? Annyi imatémban van, miért imádkozhatunk. És akkor elkezdünk imádkozni. Megemlékezve arra, amit olvastunk a Szentírásból. És kész. Ha van kérdés, van gondolat, és van idő, akkor beszélgethetünk is. Persze, órákat el lehet beszélgetni egy égeszakaszról. Csak nem mindig, minden munkakezdés előtt van 1 óránk. Nektek lehet, van. Főleg, ha még későn is kell fel valaki. Még össze is veszünk, hogy nincs ott, mikor a Bibliát olvasunk. Ha nincs ott, az ő baja. De egy férfi jár ön elől. Ha van egy 5-tagú család, és 2 van ott. 2 olvasunk. Hidd el. Nem sok időt kell várnod. Minden korhalás nélkül gyűlik a többi is. Mert te mégy elől. És a te példád ragályos. Ha téged nyitott Bibliával látnak elaludni, és nyitott Bibliával látnak felkelni a feleséged és a gyerekeid, akkor előbb-utóbb a nyitott Biblia lesz náluk is. Minden erőltetés nélkül. Mert áldás száll rajtad keresztül a családodra. És a néma Krisztus beszélni kezd. Elkezdi kinyilakoztatni magát szent igéjében. És felvértez, megtölt isteni erővel. Tisztítja a gondolatainkat. Úgy el tudunk torzulni. Úgy el tudnak a gondolataink változni a világ nyomásai, a körülmények hatására. Amikor elkezdjük olvasni a Bibliából, és most olvasom a Mózes 3. könyvét, azt mondom, Isten szent. Ez nem vicc. Azért, mert Jézus meghalt a bűneimért, Isten kegyelmes, Isten nem változott meg. Isten ugyanolyan, mint az Ószövetségben volt. A szentsége nem kisebb. Azért elolvasom, hogy papokra is milyen rendelkezések vannak. Hűha! Isten ma is így gondolkodik a királyi papsággal kapcsolatban is. Ő ilyen szent. Az, hogy ő megbocsát, és Krisztusban kegyelmet ad. Örülj neki. Örülj neki. Legyünk hálásak érde, most élünk. És nem kell elpusztulnunk. Hanem Isten megadta a kegyelmet az életre. És ha keresed őt, ha megtehetsz az ő beszédével, és megragadod a pillanatokat, megragadjuk én magam is a pillanatokat, akkor azt éled meg, hogy a pislákoló mécses, amely lehet, hogy némelyikőtök hite ilyen pislákoló mécses, egyszer csak lángra lobban. Egyszer csak lángra lobban fel kell. És azt mondod, jó az Úr, nehéz volt, de megszabadított. Úgy tűnt, hogy hallgat, de mennyit dolgozott. Most látom csak, hogy itt is ott a kezenyoma, ott is ott a kezenyoma, meg itt is. Itt a kezenyoma. Kívánom nektek, hogy lássuk meg, hogy mi hatalmas Jézus. Mi isteni hatalom és erő van az ő személyében. És soha ne feledjük el, és ne becsüljük le a sátán gonoszságát. És azt, hogy ő megpróbál eltántorítani. De Krisztus, ha követed, ő megtart, mert legyőzte a gonoszt. Amen.